Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, pünkös másnapjára, ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 15. fejezetében, az 5-től a 11. versig a következőképpen. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak! Ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát mit kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnap a Szentlélek ünnepének első napján külső vita volt előttünk, amikor az apostolok, a keresztények a külvilággal kerültek összetűzésbe. Ezt majd, hogy nem azt mondjuk, hogy természetesnek is tarthatjuk, hiszen hát valamiben különböznek azoktól, akik nem keresztények, hát feszültségek támadhatnak összetűzésekig menően. Ma Szentlélek ünnepének második napján belső vita kerül elénk, amikor az egyház különböző véleményei kerülnek összetűzésbe. Ezt már kevésbé gondolja az ember természetesnek mondani, hogy hát össze kéne tartani, egységnek kéne lenni, és minden vitát kiküszöbölni. A konkrét vita az talán első ránézésre távol áll tőlünk, hát kit érdekel ma már 2000 év után, hogy most a pogányokkal mi van, hiszen számunkra ez a természetes. A kereszténység idézőjelben túllépett a zsidóságon annyiban, hogy az első keresztények zsidók közül kerültek ki, aztán elindult a pogány misszió, és gyakorlatilag ez lett idézőjelben az egyed uralkodó keresztény változat. Ugyanakkor, ha a lényegét nézzük ennek az ige szakasznak, és azt a mondani valót, amit magunk számára is meg tudunk fogalmazni, akkor az derül ki, hogy nagyon is mai kérdéseket feszeget. Ez az ige szakasz. A döntésben is, és a témában is, mert nagyon gyakorlati a kérdés, bár elméletinek látszik elsőre. Arról van szó többek között, hogy Isten népéhez tartozásnak vannak-e külső jelei és követelményei, hogy láthatóvá tudjuk-e tenni a keresztény voltunkat. Lehet-e olyan szabályokat állítani, ami külsőleg bemutatja, hogy én ettől vagyok keresztény, és hogy ez mennyire így van a mai idézőjelbe vett, mert nyilván nem a zsidóság értelmében már, de a mai farizeuszmus kapcsán is az világos, hiszen hányan vallják azt, hogy hát kereszténynek ez és ez a teljesítendő feladata. Legyen ott az Isten tiszteleten, és tartsa meg a különböző szabályokat, akár böjtökig menően, ünnepeket, és sok-sok mindent föl lehetne sorolni, hogy mi minden tesz keresztényé, gondolják legalábbis nagyon sokan. Tehát a törvényt láthatóan lehet megtartani, ez a kérdés többek között, hogy ez a láthatóság hozzá tartozik-e a keresztény hithez. Tudjuk persze most már utólag, hogy nem, hiszen Ábrahám hite sem a láthatókon nyugodott, hanem amikor Isten kijelentette neki és elmondta ígéretét, akkor hitt Ábrahám az Úrnak, és ez volt az ő igazságának a bélyege. Nem pedig az, hogy külsőleg mit tett, bár persze tudjuk azt is, hogy elindult Háránból, sőt a fiát is majdnem föláldozta. Na minden esetre azt állították a farizeusokhoz közel álló nézőponton levő emberek a gyülekezetekben, hogy hát a pogányokat, ha nem etélik körül, nem lesznek zsidóvá, nem tartják be Mózes törvényeit, akkor nem üdvözülhetnek. Tehát azt állították tulajdonképpen, hogy Jézus csak elkezdett valamit, de azt be kell teljesíteni Mózessel. Ha így utólag nekünk 2000 év múlva a mókás, hiszen tudjuk, hogy pont fordítva van, hát Mózes kezdett el valamit a zsidóság körében, és Jézus az, aki beteljesíti, de akkor ezt még ők komolyan így gondolták, hogy kell egy mózesi szabály, ami keresztényé tesz, és ez ma is nagyon divat, ha nem is Mózessel jönnek, bár még olyan is van akár, akik a mózesi törvényeket hangsúlyozzák, hogy azt minden kereszténynek meg kell tartani, de leginkább arról van szó, hogy egyéb szabályokat, az emberen múló dolgokat követelnek meg, azt mondják valóban sokan, és hirdetik, hogy hát Jézus elkezdte a mi megváltásunkat, az ő részét elvégezte, és a többi a mi dolgunk. És már is ugyanitt vagyunk ebben a kérdésben, amit itt tárgyalnak a zsinaton. Mindent elvégzette Jézus Krisztus a kereszten, meg a feltámadásával, ami az üdvösséghez szükséges, és hozzá kell még valamit nekünk is tenni? Az a másik lehetőség. És hát nyilván ez a vita tárgya, amitől nagyon sokszor félünk, többek között azért is, mert hát megszoktuk, hogy elsőbbről többséggel a viták azok valójában személyeskedéssé fajulnak, vagy már eleve úgy indulnak. Az ilyen vita az valóban olyan, mint a Verespataki bányából folyó cián a vizeinknek, de az igazi vita az valójában meg olyan, mint a trágyázás a Földnek. Csak épp az kell hozzá, hogy ne az egyéni szándékok és érdekek döntsenek, ne a személyi feszültségek, vagy éppen személyi vonzalmak döntsenek, hogy én milyen állásponton vagyok, mert ha ezt mondta ez és az, és ha én utálom, akkor csak a másikat fogom mondani, ha szeretem, akkor meg ugyanazt fogom. Ne ez döntsön, hanem az igazságot keressük. Ilyen értelemben idézőjelesen szakmai legyen ez a vita, ahogy itt is látjuk, és hát sajnos, ha körbenézünk a világban, akkor nem ezt szoktuk látni. Sajnos ez ritkán valósul meg a médiában is, és az egyházi közéletben is sajnos. Nem ezt szoktuk meg, és ezért is volt például olyan jó élmény a májusi Perikópa bizottsági ülés, ahol a résztvevők nem tartották személyük elleni támadásnak, ha valaki más véleményen volt, aztán nem kezdtek el valami szurka piszkával visszavágni miatta, hanem hát együtt igyekeztünk megtalálni az igazságot és a lehetőségek között megtalálni a legjobb választást. Hát remények szerint majd a pénteki ülés is ilyen lesz, és ilyen volt az apostolok ülése is. Nagy vita támad, mondja Lukács, nem csinál úgy, mintha mindjárt ez egységes nézőpontot jelentett volna, és nem is fél attól, hogy vita van az egyházban. Nem a vitától kell félnünk, legfeljebb abban a módban van a baj, ahogyan ezt a vitát lebonyolítjuk. Persze az apostoli tanácskozásnak sokkal nagyobb hordereje volt, mint egy mai Perikópa bizottsági ülésnek, de ebből a szempontból talán van hasonlóság, hogy mertek vitatkozni először is, és aztán mertek a döntésben mégis egységre jutni. És a döntés mechanizmusa is tanulságos lehet számunkra ennek az ősgyülekezeti történetnek a kapcsán, hiszen hát először is azt látjuk, hogy az apostolok és a jeruzsálemi vének a gyülekezet vezetői ülnek össze tanácskozásra. Elindul a vita Antiókiában, ahol nagy pogány gyülekezet alakult, de az apostolok nem ott folytatják le a vitát, és végképp nem a teljes nyilvánosság előtt folytatják le ezt a vitát, hanem előbb összeülnek tanácskozni, idézőjelbe vett szakértők. Sajnos az egyház története is sok rossz példát hozott. Az első zsinatok például Konstantin császár ülnöklete alatt és beleszólásával zajlottak, aki akkor még meg se volt keresztelve. Az utcán zajlottak a viták, nem csak egyháztagok, hanem ráadásul egyházon kívüli emberek körébe, és így döntötték el a kérdéseket. Hát nem ezt tanultuk Jézustól, hogy hát kifelé terjedjen a vita, és avatatlanok szóljanak bele. Ma is divat ez egyházhoz nem tartozóknak előírni, hogy az egyháznak mi a feladata. Nemrég például olvastam egy blogbejegyzést, ami arról értekezik, hogy hát részt vett egy temetésen, és az milyen szörnyű volt, és elegen van a hit nélküli egyházból, mondja. Hát ebből nekünk is lehet ugyan elegünk persze, de másokból. De nagyon sokszor megmondják kívülről, hogy minek kell lennie az egyházi temetésnek, mondjuk, és akkor előírják kívülről, hogy hát annak a méltóságos búcsúztatása feladata, de hát erre a mai egyház még alkalmatlan. Csak éppen az egyház ura szerint nem ez a temetésnek a célja. Hiszen az azért egyházi temetés, amikor egyházi temetés van, hogy Jézus Krisztusra figyeljünk. Ahogy most az apostolok is ezt tartják szem előtt. De azt is látjuk, hogy nem magától születik meg a megoldás. Sokszor úgy nézünk tudósokra is, mondjuk, hogy hát ők azért szakértők, hogy csípőből mindenre tudjanak válaszolni, és elfelejtjük, hogy ezért a válaszért meg kell dolgozniuk. Akár akkor, amikor előkerül egy kérdés, és még nincs rá feleletük, akár az is lehet, hogy már van, mert korábban már egyszer megdolgoztak érte, de a lényeg az, hogy ez munkával jár, meg kell találni a megoldást, ha úgy tetszik most az itteni esetben, ez vitával jár. A vitában kerülnek elő érvek, szempontok, hogy mit kell tekintetbe venni, és az segít megmutatni az utat, hogy akkor mi lesz a válaszunk. Tehát az egyház vezetők és a szakértők vitatkoznak első lépésben, és hozzák meg a döntést, de nem áll meg itt a folyamat. Mert az is fontos, hogy utána idézőben bevonják a gyülekezetet, és ők már fölismerhetik a lélek által hozott döntést, és tehát nem a megvitatás már a feladatuk, nem hozzászólnak még ők is, és akkor egy nagyobb plénum előtt lesz döntés, hanem egyszerűen arról szól, hogy ők fölismerik, hogy az apostolok a lélek által hozott döntésben mit hoztak meg, és ők is aztán ezt az egyetértéssel való döntést fogadják el. Így megy aztán a határozatig el, majd a későbbi versekben egy határozat születik, az most már nem a mai témánk, hanem a részletekbe megy már bele, de azért tanulságos, hogy úgy kezdik ezt a határozatot, tehát már az egész gyülekezet nevében, de a tanácsnak a döntése alapján, hogy mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak. Nem azt mondják, hogy hát mi így láttuk jónak, és hát a Szentlélek is így lássa jónak. Azt mondják, először is a Szentlélek látta jónak ezt a döntést, és ezt kell az egyház népének is felismerni, és azt mondja, és akkor mi is jónak látjuk ezt is. Péter is arról szólt, hogy hát valójában Isten maga mutatta meg a pogányok megtérésével kapcsolatban a helyes utat, hát nem ő döntött el, nem arról van szó, hogy neki van egy látása, és azt igyekszik mindenkivel szemben érvényesíteni, hanem azt mondja, figyeljetek oda Isten munkájára. Ezek a pogányok megtértek, és ugyanazt kapták, mint mi. Akkor miért kellene őket kényszeríteni valami másra? Lukács lélektől való éles látását és bölcsességét jelzi, hogy nem ránt bele minket a vitába. Tehát leírja, hogy nagy vita támad, pont. Nem mondja, hogy ki mit mondott, hogy a rossz érveket úgymond nem is szükséges nekünk már tudni ennyi év távlatából végképp, hanem azokat a pontokat tárja elénk, amelyek a megoldáshoz vezetnek. A vita anyagból tehát csak az közli tulajdonképpen, ami ezt a megoldást hozhatja, tehát Péter javaslatát. Így áll most előttünk az ő beszéde, és elvi szempontokat tűz ki a megoldáshoz vezető úthoz, és aztán majd a gyakorlati döntést is ennek fényében hozzák meg. És nem nagyzolási mániából kezdi úgy a beszédét, hanem elvi megalapozásként, hogy azt mondja, hogy hát tudjátok jól, hogy Isten engem választott ki, hogy élen járjak a pogány misszióban. Ezen először talán meglepődünk, mert mindig Pál apostolt emlegetjük a pogányok apostolaként, de ő a 10 évvel ezelőtti eseményre utal többek között vissza, hogy Cornélius házába őt küldte Isten elsőként, akkor még Pál apostol nincs a szintéren, és azért küldte, hogy nekik evangéliumot hirdessen, hogy az ő szájából hallják a feltámadás hírét. És ennek az evangéliumnak az érdekében hivatkozik Péter arra, hogy őt maga Isten jelölte ki vezetőnek. Egyik szempontból úgy tűnik, mintha itt az volna a tét, hogy tegyünk némi engedményt annak érdekében, hogy jöjjenek a pogányok is, hogy többen legyünk. És ez a kísértés ma is gyakori, hogy lazítsunk a kereteken, tegyünk engedményeket, hogy ez az elvilágiasodott világ, ez jobban elfogadja az egyházat, és többen jöjjenek be, és aztán csodálkozunk, amikor ezek az újnak tűnő módszerek nem válnak be. Mert hát elfelejtjük, hogy amíg a lényeg nem szükséges valaki számára, addig nem lesz szükséges a lényegtelen se. Addig ezzel nincs megoldva semmi, akinek a megváltás még nem jelent személyes élményt és szükségletet, az éppen ezért nem is fog törődni ezzel továbbra se. De Péter valójában azt kell mondani, hogy nem is lazít a javaslatával. Tehát nem azt mondja, hogy jaj, nehéz dolog ez, és akkor hát engedjük őket, hagy jöjjenek. A tapasztalata pont az ellenkező amúgy. Hát ezek a pogányok szívesen jönnek. Szívesen magukra vállalják a körülmetélkedést is, Mózes törvényeit is. Csak éppen Péter felismerte, hogy ez nem helyes. Mármint nem az, hogy szívesen vállalnak áldozatot, hanem az, hogy Mózes törvénye fölött idézőjelben eljárt az idő, mert a törvény uralma nem egyszerűen enyhébbé válik, hogy na, akkor csak kevesebbet kell belőle teljesíteni, hanem megszűnik Krisztusban. Már nem a törvény útját kell járnunk, és nem a külső cselekedetek a fontosak, hogy hát mit engedhetünk meg vasárnap, ha nem is szombatot ünneplünk már, mit engedhet meg az ember magának keresztényként, hát meddig mehet el, ugye hol vannak a határok, ezt sokszor feszegetjük. Nem ez a fő kérdése. Az a fő kérdés, hogy belül mi van az ember szívében, ezért mondja az apostol, hát ők is hitáltal üdvözülnek. Mint ahogy mi is, a zsidók se cselekedet által üdvözülnek. Pál ezt aztán később ki is fejti, hogy ez az út zsákutca, a törvény cselekedetei révén senki nem üdvözülhet. De akkor ne is tegyük rájuk ezt az igát. Egyenesen azt mondja, hogy Isten kísértés ezt megtenni. Felszólaltak a farizeusok, még ha nem is az ülésen, hanem előtte elmondták a véleményüket. Pál és Barnabás ezért megy Jeruzsálembe, ők is fel fognak még szólalni, meg aztán Jakab is, aki a végső javaslatot teszi a részletekre, és persze Péter is felszólal, de tulajdonképpen az igazi felszólaló ebben a történetben egyikük sem. Mert maga a Szentlélek szólalt fel ezen az ülésen. Hogy hogyan tette ezt? Hát nem úgy, hogy kiállt középre és elmondta a maga beszédét, hiszen Szentlélek nem testi jelenség, hogy így nyilvánuljon meg, de mégiscsak az apostolokon keresztül az éles látásukat a Szentlélektől nyerve tudott felszólalni, és jutottak döntésre, és kijelenti, hogy hát Isten, ha nem tesz különbséget pogány és zsidó között, akkor bárki hogy tehetne? Isten, ha nem tesz különbséget ázsiai és európai keresztények között mondjuk, akkor mi hogy tehetnénk különbséget, és hogy mondhatnánk, hogy azt mind magukra kell venniük, amit mi Európában képviselünk. És olvashattuk szombaton az útmutatóban is, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, nem a külsőségek a fontosak, azt mondja, hanem csak az új teremtés. Hát ez az egyetlen út az üdvösségre, hogy valaki új teremtésé lesz. A körülmények e tekintetben nem számítanak. A belső viszonyok viszont, a szívbeli dolgok mindent eldöntenek. És hogy mondtam, még fel fog ugyan szólalni Pál és Barnabás is, aki a beszámolóját elmondja, bár ott se részletezi Lukács már. Jakab is felszólal és javaslatot tesz, úgyis megszületett viszont már az alapdöntés Péterrel, tehát igazából ezek már a részleteket jelentik. Tehát először elvileg kellett tisztázni a kérdést, és aztán lehetett tekintettel lenni a konkrét helyzetre, és konkrét részletekbe menő utasítást dolgoztak ki, hogy mit tartsanak akkor meg a pogányok. Hát ma nem ez az ige szakasz témája, tehát nem ezzel foglalkozunk, de annyit talán érdemes mondani róla, hogy így a zsidók és a pogányok egységét megőrizte az egyház, úgymond az asztal közösséget, az úrvacsorai közösséget megőrizhették, mert nem kellett a zsidóknak se olyan dolgot művelniük egy asztalnál, ami számukra nem megengedett a zsidó törvények szerint, és aztán a pogányoknak se kellett azokat a szigorú szabályokat tartani, csak egy-két alapvetőt. Isten országában ugyanis nem a szokásjog számít, hanem nem az döntötte el, a kérdés, hogy hát most már megszoktuk, hogy hogy működnek a pogány gyülekezetek, hanem az döntött, hogy a Szentlélek tanúság tételére figyeltek az apostolok. Ilyen értelemben tehát Isten maga volt a döntő bíró, és nem egyszerűen a hétköznapi tapasztalathoz igazították a rendszert, hanem azt ismerték fel, hogy Isten mit végzett el. És ezért mondja Pál is, aztán a péteri mostani szavakkal teljes egységben a pogány filippi börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind a te házad népe. Nem mondja, hogy és még ezeket és ezeket csináld, és majd akkor esetleg bejutsz. Azt mondja, a hited elegendő, az kell, az szükséges, anélkül nem lehet, de ennél több sem kell. Hát ezt az utat, ezt a szemléletet, ezt az ismeretet, ezt az életformát ajánlja fel Szentlélek nekünk is, az ő világosságában, a vezetése alatt élhetünk igazi keresztény életet. És ha Isten népéhez akarunk tartozni, akkor nem a formákban kell azt keresni, a tetteinkben, hanem abban, hogy engedelmeskedünk-e Szentlélek szavának, hogy hittel fogadod-e mindazt, amit Krisztusról beszél, az apostolok ige hirdetése kapcsán, az ő haláláról, feltámadásáról, és ha így teszel, akkor megláthatod, hogy Isten neked is megadja szent lelkét, és lesz pünkösdöd. Péter beszéde úgy tűnhet, hogy csak gyakorlati következtetés van le, hogy látja Isten tettét a pogányok között, de Szentlélekre figyelve ebben több is van, és Jakab levele fogja ezt majd, vagy a Jakab beszéde fogja ezt majd még megvilágosítani jobban, hogy ez az írásokkal összhangban van. Tehát nem arról van szó, hogy mi valami egészen más irányba megyünk, mert most éppen így sikerültek a dolgok, és akkor ráhúzok, hogy hát akkor biztos Isten is ezt akarja, mert pont azt fedezik fel, hogy a proféták is, az írások is erről beszélnek már előre, hogy így lesz ez a jövőben. Tehát sosem lehet szembeállítani például a Szentlélek munkáját, kijelentéseit az írásokkal, bár ezt sokan megpróbálják manapság is, és a lélek közvetlen utasítására hivatkoznak az írással ellentétben, de ez sosem volt így, mert Isten saját magával szemben nem nyilatkozik meg. Szentlélek és ige tehát nem válik külön, hanem egyé lesz, és így az ő lelke és igéje az a támpont számunkra is, mint ezen a zsinaton volt, hogy meglássuk Isten akaratát a mai napon, a jelenünkben, egész életünkben. Amen. Imádkozzunk. Egység lelke, hozzád fordulunk a világ nagy viszályai közepette. Népek ugranak egymásnak acsarkodva a békesség útjának keresése helyett. Népet tagjai is oly gyakran acsarkodnak egymás ellen, mert ki zsidó, ki pogány, ki ilyen, ki olyan, ki ennek az irányzatnak, ki annak követője. Heves viták dúlnak egyházunk fórumain, feszültségek támadnak különböző csoportok között, hogyan is kell kereszténynek lenni, milyen feltételeket is kell teljesíteni. Mutass nekünk utat, világosság lelke, hogy a szakadás veszélye elháruljon fejünk felől, és egységre jusson mai néped is, ahogyan a te utadat megtalálva egységre juthatott Jeruzsálemben akkori néped. Ad nekünk a tisztánlátás ajándékát, hogy észrevegyük, egyedül hitáltal juthatunk el hozzád. Amen.